történt ma reggel már a második. Ságváron ütközött egy személyautó egy kamionnal, az előbbi sofőrje egy 39 éves helyi férfi a helyszínen életét vesztette. Korábban a 42-es számú úton karambolozott két személygépkocsi és egy mikrobusz, a balesetnek egy halálos és négy sebesült áldozata van. Holnap drágul az üzemanyag, a benzinára literenként 4, a gázolajé 2 forinttal emelkedik. Előbbi átlagára 411, a gázolajé 413 forintra nő.
Időjárás jelentés.
Kezdetben sok lesz a felhő, eső zápor is lehet. Később átmenetileg csökken a felhőzet. A délnyugati szél délutántól északnyugatira fordul, és többfelé megerősödik. Reggel 7-13, napközben 15-21 fok között alakul a hőmérséklet.
Rádió 17. Reklám.
Kíváncsi, hogy mi történt a csendben? Magyar Színház, ahol a láthatatlan láthatóvá válik.
Reklámot hallottak.
Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird,
I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Nyár Júli, ez pedig a Rádió 17 délelőtti magazinja, az Adóvevő, és így szerda délelőttönként, reggelenként fogyasztóvédelemmel foglalkozunk. A Pest megyei Békeltető Testület szokta mindig delegálni a vendégeket, így van most is dr. Vándor András,
Jó reggelt kívánok!
És Szép Gábor.
Jó reggelt, a vendég.
Szervusztok, és közüzemekről fogunk, közüzemi számlákról és mindenféle problémákról beszélgetni, és mondjuk azt hiszem, hogy az előző körben, amikor erről szó volt, akkor a víz kimaradt, pedig azt egyébként is olyan fájdalmasnak tekinti mindenki ezt a vízfizetést, mert hogy addig annyira természetes volt, hogy kaptuk, aztán egyszer csak előálltak, hogy na nem úgy van, fizetni kell érte.
Hát ez megszokás kérdés, én ugye mondjuk viszonylag fiatalabb vagyok, nekem már viszonylag megszokott volt, hogy ezért is ugyanúgy fizetni kell, mint minden másért, de igen, valóban ez egy nagy váltás volt, de hát azt hiszem, az most már mindenki ismeri, hogy valóban a vízkészlet az egy komoly természeti erőforrás, ugyanúgy gazdálkodni kell vele, és ugye mi magyarok szerencsések vagyunk, hogy itt viszonylag nagy és jó minőségi vízkészletek vannak, de akkor is ez bizony egy érték, amit ki kell gyűjteni, oda kell szállítani, tisztítani kell, fönn kell tartani a vezetékhálózatot, szóval ez pénzbe kerül, és ugye vagy az adóból fizeti az állam, vagy közvetlenül a fogyasztók fizetik.
De hogy mennyire pancsolunk, az én lányom Németországban töltött jó sok időt, és hogy mennyire kevésbé vagyunk mi környezettudatosak, jóval kevesebbet fürdenek, jóval praktikusabban használják a vizet, és hát mindig meg is rólták, hogy mi az, hogy minden nap fürdik, vagy nem csak mosakszik, hogy az, és mondta, hogy hát szagom, és hogy tessék megoldani.
Hát hogy... ez megszokás kérdése, hogy ennek hol milyen kultúrája van, nyilván az ár is befolyásolja egyes helyeken, hogy mennyit fogyasztanak és hogyan, de az biztos, hogy sokat lehet spórolni a vízzel, ha jobban odafigyelnek rá a fogyasztók.
De hát a koleszban mondjuk nem lehetett azt mondani, hogy ugye vízórával működött, tehát hogy ott abszolút a diákok mondjuk ilyen térnek környezettudatosságból, de Magyarországon milyen problémák vannak? Mondjuk a vízórát állandóan hitelesíteni kell, mi a jó Istenért kell azt állandóan hitelesíteni?
Hát a hitelesítést ugye azért kell, mert a vízórán mutatott érték az elszámolás alapja. Ha az rosszat mutat, akkor nagy gond van, mert ugye valamelyik fél póruljál, vagy a szolgáltató, vagy a fogyasztó. Az, hogy most pont miért x évben határozzá meg a hajtelesítés időt, ennek feltehetően, ennek nincsen más, csak műszaki okai. Ez az a vélelmezett idő, ami alatt biztosan nem fog elromlani, meghibásodni a készülék. Ugye ezen keresztül áramlik a víz a fogaskerekek között, ott lerakódhat vízkő, a nyomás különbségektől adódhat esetleg valamilyen a kis apró fogaskerekek, ugye ezeknek nagyon precízen kell mérni, abba adódhat valamilyen elgörbülés, deformáció. Tehát ez az az idő, amire azt mondja a jogalkotó, hogy műszakilag eznyi időt ki kell bírni a vízórának, utána már bizonytalannak tartja, ezért x ezen időszakonként ellenőrizni kell.
Szóval miért nem a szolgáltató, mert azt mondja, hogy hát ő erre... bocsátja rendelkezésre ezt az egyébként gagyi szerkezetet, ami csak ennyi ideig.
Hát én ezt mondani, mert így szól a jogszabály, tehát nyilván ez a jogalkotói kérdés, mondhatná azt, hogy ezt a terhet a szolgáltató viseli, nyilván akkor ennek a költségét beépíti az árba. Tehát végső soron az elmélete az, hogy ugye mi kapunk egy szolgáltatást, mint fogyasztók, és ennek a költségeit meg kell fizetni. Hogy ez úgy van-e lebontva, hogy mi csak fizetünk egy fix díjat mondjuk elfogyasztott köbméter alapján, vagy pedig bizonyos kapcsolódó szolgáltatásokat külön díjért fizetünk. Összességében úgyis itt kell lecsapódni a fogyasztói oldalon az összes költségnek.
Én azt kihagytam 25-49-68, természetesen hallgatók is kérdezhetnek, hogyha ez ügyben, vagy már olyan más fogyasztóvédelmi ügyben, természetesen kérdésük lenne. Szerettél volna, Gábor, valamit?
Hát a fene tudja, az biztos, hogy inkább csak is színesként, hogy aki azt gondolja, hogy mi rossz helyzetben vagyunk, annak ajánlom figyelmébe, talán ez még annyira nem minősül reklámnak, a The Corporation, nem tudom, hogy van-e magyar fordítása, de talán úgy lehetne, hogy ez a Nagyvállalat című filmet, amiben egy dél-amerikai országot, most meg nem tudnám mondani, hogy melyiket mutatják be, ahol privatizálták a vizet, és egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát egyrészt nagyon súlyos pénzeket kellett az ottani lakosságnak fizetni, hatalmas tüntetések voltak.
Jó, hogy ez dokumentumfilm?
Igen, ez egy dokumentumfilm, és általában a nagyvállalatok működéséről szól, és nagyon tanulságos mindenkinek, tényleg csak ajánlani tudom. És ugye még olyan szintig elment ott az állam, hogy még az esőcseppeknek, tehát a vízcseppeknek a gyűjtését is megtiltották a lakosságnak.
Tehát ugye megtiltották.
Persze ezzel együtt is azért ez igen, mindig egy visszatérő kérdés, hogy, hogy akkor most a vízért miért kell, és mennyit, és hogyan fizetni. Valami praktikusabbat is mondjak, ha már békéltetés, ugye Pest-megyei békéltetésületet képviseljük, az minden esetre egy pozitívum, hogy a úgynevezett vizes ügyekben általában, legalábbis Mest-megyében a vízközműtársaságok az elmondható, hogy együttműködőek, és nem csak, hogy válaszíratokat terjesztenek el, hanem általában meg is jelennek a meghallgatáson, és amikor lehetőség van, akkor hajlanak a kompromisszumra, illetve hogyha nem is születik megegyezés, akkor ők valóban megvizsgálják általában elmondható általános gyakorlat szerint az ajánlásokat, és igyekeznek az ott leírt érvek alapján, hogyha együttműködni, mondjuk így a békéltetésülete, illetve a fogyasztóval.
Milyen tipikus problémák kerülnek elő?
Hát a legtipikusabb, a leggyakoribb, tehát ez a túlnyomó része a vízzel kapcsolatos panasznak, azok a csőtörések következtében a vízelfolyás.
Kifelelős érte, igen.
Hát ugye ennek a fő képlete úgy néz ki, ugye, hogy van egy szolgáltatási pont, ez nagyjából a vízóránál van. Odáig, ha az előtt történik valamilyen csőtörés, az a szolgáltatónak az érdekkörébe van, ő köteles ott kijavítani a vezetékszakaszt, és ugye az ott elfolyt vizet nem is méri a mérő, az nyilvánvalóan a szolgáltatónak a kára. Ha viszont a szolgáltatási pont után, az az úgynevezett házi vízvezetékszakasz, az már a fogyasztó tulajdonában van, az azon a szakaszon történt meg hibás, viszont a fogyasztó érdekkörébe esik, tehát az ott elfolyt víz után, azt méri a mérő, és azt ott azt a vezetékszakaszt a fogyasztónak kell karbantartani, kijavítani, és azt neki ki is kell fizetni. Azzal, hogyha igazolni tudja, hogy elfolyt a víz, akkor viszont a csatornát, ugye csatorna díjat nem kell kifizetni, ha van csatornája. Ez általában működik is.
Tehát ebbe hátrányosak vagyunk tényleg. A levegő lesz a következő, amit szerintem mérni fognak.
Hát ez... Ebben most nem foglalnék állást, lehetséges, igen. Igen, az is egy érték, ugye a tiszta levegő egyre inkább ugye a büdös városokban. Szóval a csatorna díj az az, amit ugye ugyanúgy számolják ki, ugye csak a bejövő vizet mérik, a kimenőt ugye a csatornát nem mérik, de a bejövő vízből, a vízolából számolják a csatorna díjat, viszont ha igazoljuk, hogy az elfolyt, akkor azt jóváírják. Eddig azt gondolom, hogy tiszta a helyzet. Egy igen komoly problematikus pontja van ennek a vízelfolyásoknak, ugyanis van egy olyan jogszabályi előírás, hogyha a csőtörés, a meghibásodás olyan helyen történik, ami nem ellenőrizhető és nem karbantartható, de a fogyasztó ugye érdekkörébe tartozó területen
tehát,
van.
Tehát már beljebb van,
most egyszerűsítsünk, beljebb van, mint a mérő, de nem ellenőrizhető és nem karbantartható helyen van, akkor nem a mérőóra által mutatott összeg szerint kell elszámolni, hanem egy kvázi egy becsült érték, erre megvan, hogy egy jogszabályi előírások külön helyi rendeletben, hogy hogy kell számolni. Ez tulajdonképpen vélemező, hogy egy adott házba, adott háztartásba nagyjából mennyi a fogyasztás, tehát tulajdonképpen egy becsült fogyasztás alapján kell elszámolni.
Ami ugye van, a fogyasztó, ez nem magától megy, hogy...
Ez a fogyasztó számára sokkal kedvezőbb.
Az igen, tehát, de hogy ez a procedúra ez nem magától megy, mert hát mondjuk pont nálunk a háznál van, hogy az egyik, ez egy nagy társas ház, a ház alatt, tehát, ahogy mondod, tehát bejebb volt már, eltört egy vezeték, ráadásul azt nem lakja azt a lakást senki, tehát hogy szépen lassan ott, hát hogy mikor már kinyitották, akkor lehetett látni, hogy ott gáz van, de ugye az látszott, hogy pörög rettenetesen a vízóra, és nem lehetett tudni, hogy hol, és hát most húza vona van a vízművekkel.
Igen, tehát ebben azt kell mondjam, most már korábban volt vízművek, ami más álláspontot képvisel, de talán a anyagi nehézségeik miatt is, most már nagyon szigorúan és sajnos nagyon következetesen nagyjából minden vízközműszolgáltató cég arra az álláspontra helyezkedett, hogy kvázi ezt a jogszabály előírás hiába van, nem alkalmazza. Ugyanis arra hivatkoznak, ugye, hogy ezt csak akkor lehet alkalmazni, ha nem ellenőrizhető és nem karbantartható helyen van. Abban még talán nincs is vita, hogy mondjuk...
Kellett volna igen, valószínűleg verni
abban még nincs is mondjuk vita, hogy esetleg, hogy mondjuk nem karbantartható a házfalban futó vezeték, hisz azt nem tudom karbantartani. Viszont a vízművek ugye mindig arra hivatkoznak, hogy minden vízfogyasztás ellenőrizhető, hisz a mérőórát rendszeresen meg kell nézni, és a mérőórán látjuk, hogyha pörög a fogyasztás, tehát látjuk, hogy valahol elfolyik a víz. Ebből pedig azt a következtetést vonják le, hogy akkor minden meghibásodás ellenőrizhető, és ezért erre a nem ellenőrizhető víz, ugye helyen történő vízelfolyásra vonatkozó jogszabályi pont, ez nem alkalmazható.
Hát ezzel igen, csak mi... mondjuk egy 50 lakásos társasházban azért az első hónapban feltűnik, hogy na hát, súlyosabb volt egy kicsit a fogyasztás, jó, akármi történhetett, mert hát szóval...
Igen, tehát ezzel
és
nem
akkor
is...
mire elkezd, hát úgyis az volt, hogy ott minden lakásba bementek, minden lakást megnéztek, mindenhova föl, szóval mire 50
igen.
embere végig...
Igen, ez így is van, sokszor speciális eszköz, szonárt kell alkalmazni, az, hogy megtalálják, hogy hol van a meghibásodás.
Tehát nem a szándék hiányzott.
Igen. Úgyhogy a Békéltő Testületnek az is a következetes álláspontja, hogy ezt a jogszabályt alkalmazni kell. Ha elfogadnánk ezt a szolgáltatói álláspontot, az azt jelenteni, hogy ez teljesen értelmetlen és fölösleges ez a jogszabályi rendelkezés, márpedig a jogalkotónak szándéka volt azzal, hogy ezt beiktatta a jogszabályba, nyilván azért, hogy ezt bizonyos esetekben alkalmazni kelljen. Tehát ezt mi következetesen alkalmazzuk is a gyakorlatunkba. Tehát itt azt kell mondjam, hogy ha ilyen eset merül fel, csőtörés, akkor nyilván a fogyasztónak persze dolga az, hogy rendszeresen ellenőrizze, figyelje, hogy nem történik-e valami rendkívüli fogyasztás, nézze meg néha a mérőórát, nincs-e ott valami probléma. Ha észleli, hogy csőtörés van, azonnal, ebben mondjuk rendben szokott lenni, tehát azonnal ugye meg kell kezdeni a hibaelhárítást, hívni megfelelő szakembert, akár a vízműveket, akár más szakembert, de elejét venni a további károknak, föl kell deríteni, hogy hol történt a hiba, és ezt dokumentálni kell, ez mindig szükséges az igényérvényesítéshez. Tehát, hogy bizonyítani tudjuk, hogy mikor, hol történt a hiba. Tehát ezt lehet fényképfelvételekkel is, mikor kiássák a meghibásodott szakaszt, az elhárítást végző szakembernek a nyilatkozatával is lehet, számlával a hiba elhárításról. Tehát ezeket gyűjtsük össze, és ezeket nyújtsuk be a szolgáltató felé, amikor kérjük, hogy alkalmazza erre a rejtett meghibásodásra való jóváírást. És hogyha viszont a szolgáltató azt mondja, hogy ezt ő nem akarja elfogadni, ami sajnos, ugye, mint mondtam, egyre inkább gyakorlat, akkor ne hagyjuk magunkat. Tehát akkor igenis kérjük, hogy erre a rejtett meghibásodásra vonatkozóan nyújtsanak jóváírást, ha pedig nem, akkor meg forduljanak mindenképpen a békéltető testületekhez.
Azt akartam mondani, hogy mi az a pont, amikor már érdemes a békéltető.
Hát, hogyha elutasítják, mindenképpen ugye a békéltető testületi eljárásnak a feltétele is az, hogy megpróbálják a fogyasztók közvetlen előbe intézni a panaszt. Tehát legalább egy írásbeli levél menjen a fogyasztótól a vállalkozáshoz, tehát a vízi közműszolgáltatóhoz arra, hogy ezt kéri ennek az alkalmazását, kéri a jóváírást.
És akkor ez azért annyit jelent mondjuk számszerűen, vagy százalékosan, hogy mondjuk 50-50, tehát ugye a plusz költségen elvileg.
Nem, tehát igazából, hogyha ha megfelelően alkalmazzák ezt a jogszabályt, akkor az 50%-nál sokkal nagyobb esik a szolgáltatónak a költségére. Tehát a cél az lenne ennél a megállapításnál, hogy fölbecsülik, hogy x négyzetméteres lakás, laknak ott hárman, nincs úszómedence, van egy mosógép, és ezek alapján
ez
egy ilyen...
Ez fizetett általányt kell.
Egy ilyen, igen, ugye, de nem abból az általányból indulnak ki, amit az előző időszakban az adott fogyasztó fizetett, hanem egy adott nagyságú, adott paraméterű lakásba általában fogyasztani szoktak. Tehát abból indulnak ki.
Nem, azt hittem, Gábor, hogy mi van akkor, hogyha nem derül ki egy csomó ideig, tehát az óra az teljesen jól működik, ugye van gondolom kéne az utcán is, mondjuk vegyünk egy ilyen kertes házat, mert ugye nem társház volt, világos kiderül, mert ott ázik ez az amaz, de mondjuk egy kertes ház, tehát a mamáméknál volt ilyen, hogy tehát a házban nem ment be víz, mert hogy alig használták, hát, és olyan vízdíj jött ki, és akkor mondták, hogy hát valahol, de nem nagyon lehetett megtalálni.
Igen, tehát ugye ez a nehézség itt, hogy ha mérőórán ott látszik, hogy pörög, ha azt megnézik. Ugye a fogyasztónak is van mindenképpen, azért ezt ne felejtsük el, egy karbantartási, ellenőrzési kötelezettsége. Tehát valóban elvárható, hogy azért néha nézzen rá arra a vízórára, nézzen rá a vízaknára, hogy nincs-e benne víz, nem pörege, tehát főleg egy nyaralónál, hogyha ott könnyű, mert általában el vannak zárva a csapok, ha rá belenézek az aknába, és látom, hogy őrült módon pörög a vízóra, akkor rögtön intézkedni kell. Tehát valóban nem teljesen életidegen, mikor azra hivatkozik mondjuk egy víziközműcég, hogy hát rendben, hogy a falban folyt el, meg nem lehetett látni, mert lefele folyt el, na, de fél évvel ez óta már pörög a vízóra, és az alatt miért nem nézte meg senki, hogy egyszer sem nézett rá senki arra a vízórára. Tehát ez az egyik, hogy igenis a mi hát tulajdonunk,
igen,
ami...
Igen, egy kertes házba, ugye...
Igen, a... mondjuk egy nyaralónál főleg a probléma, ahol nem járnak ki.
Itt
arra kell figyelni, igen, tehát nyilván ott abba, tehát itt pedig az a megoldás, hogyha hosszabb időszakra úgy hagyjuk a nyaralót, hogy ugye nem használunk egy ingatlant, akkor pedig akkor járunk el felelősségre, teljesen, hogyha elzárjuk a főcsaport, és akkor nem fordulhat elő ilyen, illetve megfelelően víztelenítünk a hideg időszakban. Plusz, hogyha látjuk, hogy már nagyon régi a vízvezeték szakasz, a vízakna, akkor előzzük meg, tehát akkor ne várjuk meg. Ugye sok esetben ugye az is probléma, hogy akkor javítanak valamit, ha az eltörött, elromlott, szétrohadt. Ugye nem nagyon szokott előfordulni sajnos, hogy hát már elég idős, 20 éves mondjuk a vízakna, a vízóra melletti vezetékszakaszok, akkor föl kéne újítani, mielőtt baj lesz.
Hát,
ennek nyilván anyagi oka is vannak, meg egyszerűen az embernek sokszor persze más problémái vannak, meg nem jut eszébe, hogy ezzel foglalkozzon.
Igen, ez olyan, hogy addig nem tudjuk, hogy van, fogunk már, hogy ilyen értemben mi nem kezd el fájni, tehát hogy addig olyan természetesnek veszük.
Hát azért szólunk most, hogy van vízóra aknánk, és van vízvezeték szakaszunk, amivel ugyanúgy foglalkozni kell, ugye. Nyilván persze az ember a repedéseket a házon, meg a festést azt megcsináltatja x évente, hogy esztétikailag szép legyen, de a falba megy a vízvezeték, azt kevésbé. De hát az is sajnos tönkre megy egy idő után.
Milyen tipikus problémák vannak még? Mert ugye a vízelfolyás az világos, az egy tényleg olyan, ami gyakran gondolom előfordul, vagy problémaként előfordul, és mit szoktunk még elrontani ez ügyben?
Hát a másik például, ami is gyakrabban előfordul, az a vízórákánk az átírásával kapcsolatos problémák, ugye amikor veszünk egy új ingatlant, és az átírási procedúra hogy történik. Ugye odáig rendben szokott lenni, hogy mondjuk ugye birtokba adás, birtokba vételkor felvesznek egy közös jegyzőkönyvet, és rögzítik a mérőóra állást. Ugye ez az állás, ameddig a eladó fizeti a vízdíjat, ettől az állástól kezdve pedig majd az új tulajdonos fizeti. Eddig rendben szokott lenni. Gond ott fordul elő több esetben, hogy azt nem ellenőrzik a vevők minden esetben a kifizetés előtt, hogy valóban ki is fizette addig a mérőóra állásig az előző tulajdonos. És sajnos találkozunk ugye olyan esetekkel, amikor már kifizette a vevő az ingatlan teljes vételárát, menne átiratni a vízórát, amikor kiderül, hogy jelentősebb tartozás van rajta, a szolgáltató pedig elzárkózik az átírástól, arra hivatkozással, hogy a fogyasztási helyen tartozás van, és amíg nem egyenlíti ki, addig ő nem köt új szerződést.
Akkor ilyenkor mit lehet csinálni?
Hát ilyenkor nehéz a helyzet, mert az új, viszonylag új jogszabályi rendelkezések szerint van egy olyan furcsa kitétel, hogy a felhasználási helyhez köti a bizonyos szankciók alkalmazását, és ugye hát nyilván ezzel próbálnak is élni a szolgáltatók. Bár itt a megoldás nyilván az, hogy elsősorban megpróbálja behajtani azon, aki felhalmozta a tartozást. Azt gondolom, hogy ebbe korrektek is a szolgáltatók, mert nyilván először rajta próbálják meg behajtani, és akkor jutnak el odáig, hogy nem kötnek új szerződést, amikor ez sikertelen. Tehát ezt mindenképpen megelőzni kell, azt gondolom, mert nagyon kellemetlen vita alakulhat ki, és hát ez nagyon ellehetetleníti egy beköltözést egy új ingatlanba, ha nincs víz. Tehát mindenképpen az ügyvédeknek is, ugye erre fel kell hívni a figyelmet egy ingatlan adásvételnél, de a fogyasztóknak is figyelni kell arra, hogy mielőtt megveszünk, kérjünk nullás igazolást, hogy ki van fizetve az adott időpontig a vízdíj, vagy az adásvétel birtokbaadás részeként a másik félel fogjuk meg egymás kezét képletesen, menjünk be a szolgáltatókhoz, egy délelőtt kéne hozzá szépen bemenni gázművek, villamosenergia, vízművek, és a ügyfélszolgálathoz bemenni, és ott közösen átiratni, és akkor ott a pénztárnál, ha van tartozás, befizeti akkor az eladó, ha túlfizetése van, akkor pedig ugye rendezik egymással az eladó.
Mi
és
van
a bevő.
Mi van akkor, hogyha meghalt a tulajdonos?
Hát akkor hagyatéki eljárás, örökös felelője.
De hogy ugye itt ebben az esetben, hogy mondjuk a szolgáltatónál ugye az elhunytnak a neve szerepel, mint számlafizetőként, hát, de és akkor ilyenkor automatikusan az örökös az, aki eljárhat?
Hát tehát az örökösnek ugye át kell adni ezt ugye hagyatéki eljárás keretében, megörökli az ingatlant, és hogyha van arról, hogy úgy mondjam, most egyszer itt a hivatalos papír, hogy ő a tulajdonos, ő az örökös, akkor nyilván eljárhat minden további nélkül. Tehát mindig valahogy igazolni kell, aki megy eljárni az ügyben, hogy ő neki jogosultsága van rá, akár mert ő megvásárolta, és ő a tulajdonos, új tulajdonos, akár azért, mert megörökölte, de hát valamilyen ugye, jogi rendelkezési joga kell, hogy legyen az ingatlan fölött, hogy ő ott intézkedhessen.
És akkor mondjuk ilyen átírásból adódó probléma az lehet, hogy ezek szerint nem kötnek új szerződést, és akkor vett egy ingatlant tisztes tartozással, és elzárják a vizet?
Igen, tehát sajnos előfordul. Igazából nem olyanokkal találkoztunk, amikor már valamilyen intézkedést vezettek be, tehát mondjuk már el volt zárva a víz, vagy valamilyen szankció volt, illetve igen, a szerződéskötéstől is volt, vagy pedig egyszerűen a szerződéskötéstől elzárkóztak. Azt gondolom, hogy nem zárkózhatnának el a szerződéskötéstől, de abban valóban van vita, hogy kell értelmezni ezt a szankcionálási lehetőséget, mert a törvény azt mondja ki, hogy valóban alkalmazhat olyan szankciókat a fogyasztási hellyel szemben, nem pedig a fogyasztóval szemben, ami akkor merül föl, ugye ezek a szankciók, ha valaki nem fizet. Tehát az a forramúci helyzet áll elő, hogy az új fogyasztó azért, mert a fogyasztási helyjel kapcsolatban van fölhalmozott tartozás, vele szemben próbál valamilyen szankciót alkalmazni. Ugye behajtani rajta nem hajthatja be a szolgáltató, mert nem ő...
De közvetetten de, igen.
Igen, tehát azt mondja, hogy rajtad nem követett, azt mondja, hogy rajtad nem követelem, de addig nem szolgáltatok az adott fogyasztási helyre vizet mondjuk, amíg nekem ez meg nem térült. Tehát ez egy mindenképpen rossz gyakorlat, amit meg kéne szüntetni, és hát próbálunk hatni is, meg egyeztetni a szolgáltatókkal, hogy ez ne így legyen. De azt gondolom, hogy ezt tisztázni kéne még a jövőben. Talán nincs kellően átgondolva a jogszabályokba is ez ennek az alkalmazása.
A víz az nem alapjog.
De nyilván ugyanúgy hát hozzátartozik. Ez különben, hogy ez a kérdés olyan szempontból nem rossz, hogy ennek szigorú feltételei vannak, hogy lehet mondjuk a vizet korlátozni. De sokkal kevésbé lehet mondjuk, mint más közüzemi szolgáltatásokat. Ugye ott is van, hogyha tehát van egy olyan feltétele, hogy hozzáférhet-e máshonnét ivóvízhez. És ugye általában nem teljesen elzárják emiatt, hanem korlátozzák a nyomást. Tehát mondjuk egy kicsit csordogál a csapból, ami arra elég, hogy ne halljunk szomjan, de mondjuk már fürdéshez, főzéshez nem feltétlenül ideál, és nem feltétlenül elég mennyiségű. Tehát egy elég pici nyomással jön akkor csak, mert szűkítik, korlátozzák. És ehhez előzetesen engedélyt is kell kérni. Tehát ennek egy komolyabb procedúrája van, nem egyszerűen csak nem fizettem ki a számlát, de azért ne legyen illúziónk, hogyha tartozást halmozunk, előbb-utóbb szembesülhetünk azzal, hogy nem jön megfelelő módon a víz a csapból.
Azt mondtátok, hogy együttműködőek egyébként a vízművek, tehát már igen, hogyha békéltető testület elé kerül, kompromisszumképek egészek is, tehát hogy nem egyszerűen ott vannak, és...
Igen, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív tapasztalataink voltak a múltban, tehát sok esetben nem egyszerűen csak fölkészültek az adott problémából, és oda jöttek a tárgyalásra, és azt mondták volna, hogy hát nekünk ez az álláspontunk, hanem igenis konstruktívan és segítőkészen álltak hozzá, és keresték ők is a megoldást, hogy lehetne úgy elszámolni, hogy úgy kezelni azt a problémát, hogy a fogyasztónak is megfelelő legyen. Tehát abszolút példaértékű volt, azt gondolom, a hozzáállásuk. Sajnos, egy picit múlt időben mondom amiatt, mert az utóbbi időben érzünk egy olyan tendenciát, hogy bár a szándék fennáll, de valószínűleg most az anyagi helyzet miatt, tehát valószínűleg emiatt a rezsicsökkentések miatt sokkal jobban figyelniük kell arra, hogy milyen terheket és költségeket vállalnak fel, és sajnos, a cégnek a vezetésétől származó szigorítások, üzletpolitikájuk annyiban változik, hogy sokkal nehezebben fogadnak el valamilyen számukra kedvezőtlen álláspontot. Ugyanaz sok esetben, tehát találkoztunk az, hogy ugyanaz a ember, ugyanaz a ugye, munkatárs jött a részükről, egy fél évvel ezelőtt még hasonló ügyben minden további nélkül kész volt kompromisszumra, fél évvel később pedig azt mondta, hogy ne haragudjunk, most már nincs arra felhatalmazása lehetősége, hogy ebben megállapodjon, mert egyszerűen szigorodtak a cégen belül az elvárások.
Hát valószínűleg az is hozzájárul, hogy sokkal több ember tartozik. Tehát, hogy nem egyszerűen csak...
Nyilván azt most azt mondtam, hogy az anyagi helyzete a cégnek, igen.
Hanem ugye ha az lenne a tendencia, hogy ugye nem fizetem, majd egy jó alkot tudok kötni, Hát ez mondjuk nagy tömegekben valószínű, hogy nem túl praktikus.
Igen.
Egy kicsiket pihennénk, 25-49-68, a kedvük van természetesen, kérdezhetnek, hozzászólhatnak. Dr. Vándor András és Szép Gábor, Pest megyei Békéltestület munkatársa ezen vendégem. Szóval zenélünk, és aztán jövünk vissza.
Things in life you learn, and in time you'll see. 'Cause out there somewhere, it's all waiting if you keep believing. So don't run, don't hide, it will be alright, you'll see. Trust me, I'll be there watching over you.
Folytatódik az Andó vevő mikrofonnál Nyári Juli, vendégeim pedig dr. Vándor András és Szép Gábor, a Pest megyei Békéltetőtestület munkatársai. 25-49-68 természetesen, hogyha kedvük van, vagy kérdésük van, akkor azt tegyék fel ezen a telefonszámon. Közüzemről, méghozzá vízről beszélgetünk, ugye eddig az volt, hogy mit csinálhatunk, ha vízelfolyás van, kifizeti a révészt, átírjuk és figyeljünk arra, hogy ha átirattuk, akkor bizony az előző számla is ki legyen fizetve. De mi van akkor, rosszul mér az az óra?
Igen, ez egy másik probléma, amivel találkozunk. Szerencsére ez nem túl gyakori, tehát általában azért jól mérnek ezek a mérők, de hogyha azt észleljük, hogy a fogyasztási szokásaink nem változtak, a mérő mért összeg jóval nagyobb a szokásosnál, vagy nagyon eltér, akkor így mondom, a szokásosnál, elsősorban ugye csőtörésre gyanakodjunk. Ha csőtörésnek sincs nyoma, akkor bizony előfordul néha, hogy ez a fránya mérő meghibásodott.
Na de hát ezt ilyenkor, hogyan tudjuk bizonyítani?
Ilyenkor kérni lehet ennek a ugye, lecserélését és vizsgálatát a leszerelt mérőnek.
A saját zsebünkre?
Ennek ugye nyilván úgy néz ki, hogy a költségét majd az viseli, ugye, hogy ha nem volt hibás a mérő, akkor nekünk kell viselni a költségét, ha viszont kiderült, hogy hibás volt, akkor meg a szolgáltató terheli ennek a költsége, és arra kell figyelni, hogy elsősorban úgy nézik meg első körben a mérőt, hogy fognak egy etalonnyi ugye, vízmennyiséget, átfolyatják ezt a mérőn, és megnézik, hogy azt jól mérte adott pillanatban. Tehát ha már itt kibukik, hogy gond van a mérővel, akkor egyértelmű a helyzet. De ha ez nem vezet eredményre, akkor lehet azt kérni, hogy szakértő szerelje szét a mérőt, és úgynevezett szerkezeti vizsgálatot is végezzen, hisz előfordulhat, hogy a vízben valamilyen vízkő, apróbb szennyeződés kilazítja, elkoptatja úgy, hogy adott időszakban nem mért, jól ennek van nyoma, de mondjuk mondtam az etalonmérésnél ott rendben volt. Tehát találkoztunk ilyennel a több esetben, amikor megállapítani lehetett, hogy mondjuk több százszorosa volt az eltérés, akár pluszba, akár mínuszba.
Több százszorosa? Ja.
Igen, tehát hogy nagyon, tehát ott gyorsan ki is derült ilyen szempontból, mert miután elromlott a mérő, tehát és mondjuk 200%-kal eltért a normál ugye, mennyiségtől, akkor a vizsgálatok során gyorsan kiderült, hogy ezzel a mérővel valami nem stimmel, és ha már ezt megállapított a szakértő, akkor a vízművek részéről is korrekt volt a hozzáállás. Ilyenkor nyilván nem a hibás mérő által mutatott érték alapján kell elszámolni, hanem akkor egy átalányfogyasztás alapján. Hmm. Tehát előző, megkísérik megállapítani a felek, hogy mikor volt az utolsó időpontot, amikor még biztosan jól mért, most egyszerűsítem, tehát amikor még biztosan jól mért, onnantól visszanéznek mondjuk egy évet, és akkor arra az egy év átalánya, vagy egy év fogyasztás alapján az adott időszakra néznek egy átalányfogyasztást, és az az elszámolás alapja. De azért mondom, hogy ez nem gyakori, tehát általában ugye ezért nyilván úgy is van megállapítva a hitelesítési idő, és nem véletlenül azért ugye hiteles, ugye modern mérőórákat szerelnek most már föl, amikkel ezek nem szoktak gyakran előfordulni. Főleg, hogyha a fogyasztók rendesen ugye figyelnek a karbantartási kötelezettségükre. Tehát mondjuk tisztítják az aknát, nem hagyják, hogy ott rengeteg kosz összegyűjjön, figyelnek, hogy ne kapjon extrém hőhatást, ne fagyjon el, stb.
Ezek a szakértők azért nem olyan független szakértők, mint az előző adásokban kerültek elő. Tehát, hogy ezekkel nem szokott baj lenni.
Nem, tehát ilyennel nem találkoztunk, hogy a szakmai hozzáértésükkel, vagy nem is a hozzáértésükkel, de mondjuk elfogultságukkal kapcsolatban probléma merült volna föl de főleg azért is, mert ez nem egy tipikus eset, és amikor meg előfordul, akkor meg sok esetben elég egyértelmű, hogy itt valami gond van azzal a mérővel. Tehát jól látható rajta valami probléma, mikor szétszedik.
Aha. Gábor, azt mondtad, hogy mindenféle kreatív megoldásokat mondasz, hogy miket használnak most azért a vízmek, hogy...
Hát legalábbis azt mondom, hogy van a megítélésem szerint a problémának vagy lehet a fogyasztói panaszoknak egy olyan része, ami nem feltétlenül kerül békétető testület elé az összegszerűsége miatt, ami a kiállított számlákhoz és a díjfizetéshez kapcsolódik. Ez igazándiból, hogy őszinte legyek, személyes tapasztalat, de azért gondoltam, hogy megosztom a hallgatókkal, mert folyamán szólva is van egy olyan sandagyanom, hogy ez nem egy egyszeri vagyis egyedi eset. Ez pedig ugye arról szól, hogy mi van akkor, hogyha nem fizetünk időben számlát, vagy a szolgáltató úgy gondolja, hogy nem időben fizettük meg a számlát. Ez Budapesten úgy néz ki, hogy a víztársaság az külön céget használ mondjuk így arra, hogy beszedje ezeket a díjakat, illetve a számlákat is kézbesítse. Ez a DBH díjbeszedő holding nevezetű társaság, amely kiküldi ezeket a számlákat Történt az, hogy tapasztaltuk, hogy nem érkezik meg időben a számla, nincs mit befizetni. Itt egyébként ugye nem is havi, hanem két havi számlázási ciklusokról van szó. Azt mondták, hogy nagyon szépen köszönik a bejelentést, nincs ezzel semmi gond, akkor kiállítanak egy újat, illetve ők az ő rendszerükben úgy néz ki, hogy ez elküldésre kerül, de hát akkor majd küldenek egy újat. Eddig nem is lett volna probléma, ez egy olyan másfél hét után meg is érkezett. Nyilvánvalóan az akkor már a fizetési határidőhöz képest már igen, késedelem keletkezett. Majd miután befizetésre került a kiszámlázott összeg, akkor a következő számlában azt tapasztalta az ember, hogy egy olyan nem igazán jelentős, első blikre talán annyira észre sem vehető ilyen 100-200 forint közötti összeg pluszban felszámításra került, az amiatt, hogy
plusz adminisztrációt
vett igénybe, mert nekik másolatot kellett készíteni. Más alkalommal pedig megtörtént az, hogy ugye addigra került bele a postaládába, egészen mondani az én postaládámba a számla, hogy amikor kibontottam, akkor már elvileg késedelemben voltam a fizetéssel. És ugye itt az a nagyon nehéz dolog, hogy az ember most az elveire hallgat, vagy a józan eszére. Mert hogyha én elkezdek mondjuk telefonálgatni azért, hogy most tessék ezt a 151 forintos, most csak mondtam valamit, de körülbelül ilyen összegekről volt szó, 151 forintos tartozást törölni, akkor ha szerencsém van, és megértő ügyintézővel találkozom, akkor lehet, hogy egy 520 forintos telefonszámlával sikerül is elintéznem, hogy a 151 forintos megítélésem szerint jogtalanul kiszámlázott összeget, azt töröljék, vagy jóváírják. A másik, hogyha ugye pedig az ember ügyintézni akar, akkor mondjuk speciál nekem ez a város másik végén lévő helyre kellett volna ezért elmenni. És bizony nagyon nehéz is egyáltalán, az én megítélésem szerint legalábbis bizonyítani azt, hogy akkor most ki is a hibás, mert hát egyébként a fogyasztó miért ne eshetne késedelembe. Az a kérdés, hogy mennyire tudja azt igazolni, hogy nem az ő oldalán felmerült,
hogy volt ez a késedelem. Későn került.
Viszont hát ezek, hogyha mondjuk ugye sok fogyasztója van nyilvánvalóan Budapesten egy ilyen társaságnak, hogyha azt mondjuk x ezer fogyasztóval felszólózzuk azt a néhány száz forintot, akkor az már nem is biztos, hogy olyan kis összeg. Nehéz kérdés, hogy mit lehet ilyen
csinálni. Azt gondolom, hogy ebben az esetben ez tipikusan olyan probléma, amit nyilván nem egy-egy fogyasztónak dolga, és javasolt neki utána menni és ügyintézni, mert valóban egyszerűen többe kerül a fáradtság meg az ügyintézés, mint a probléma, hanem hogyha ez tipikusan és tömegesen előfordul, és olyan mértékben, tehát hogy valamilyen felruható magatartás gyakorlatot folytatnak vállalkozások, akkor ez azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságoknak a feladata, hogy elejét vegyék annak, hogy esetleg kivizsgálják, és hogyha azt gondolják, hogy azt találják, hogy valamilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, számlázással kapcsolatban valamilyen tisztességtelen magatartás merül fel.
Az egyik kérdés, hogy kiderül, a másik, hogy mi a felruható gyakorlat, a rehányság is.
Nyilván ez nem várható el egy cégtől, hogy egy ilyen nagy ügyfél kerülnekedő cégtől minden számláját tértilevényel küldjön ki, hogy igazolni tudja, hogy ugye mikor és ki vette át, mert ez valami olyan irreális költséggel járna, amit nyilván nekünk kéne megfizetni a végén, és azzal mindenképpen rosszabbul járnánk. Abba pedig lehet vitatkozni, hogyha ugyan mondjuk nem a saját hibámból, de később fizetem ki jóval a számlát, mint ami az esedékessége volt, addig végül is nálam volt a pénz, és nálam kamatozott. Igényt tarthat-e akkor a kamatra, hisz ő korábban nyújtotta a szolgáltatást a cég, és korábbi időponttól lett volna esedékes, tehát addig kvázi én, mint fogyasztó, nem fizettem, addig nálam volt a pénz, nálam kamatozott, használtam. Tehát lehet ezen vitatkozni, de azt gondolom, hogy ez pont egy ilyen 100-150-200 forintos probléma, ahol, hogyha összeadjuk, akkor persze komoly összeg kijöhet belőle, de ahol nem egyes fogyasztók fognak és kell igényt érvényesíteni, hanem azt kell vizsgálni, hogy itt van-e egy olyan gyakorlat, egy olyan magatartás, mondjuk a számla kiküldésekkel, a számlázással kapcsolatban, ami ütközik-e valamilyen jogszabály előírásba, és hogyha ilyen probléma van, akkor valószínűleg a hatóságok felé kell jelezni, hogy ellenőrizzék.
A másik pedig, bár ehhez még ugye annyi, hogy szerintem Tehát nehéz erre megnyugtató megoldást találni, hogyha a hatóság ellenőrzés, hát a fene tudja, hogy mit tud megállapítani azzal kapcsolatban, hogy mikor kerültek azok a számlák valóban be a postaládába, főleg akkor, ha ugye mondjuk nem a klasszikus postai úton érkeznek.
Igen, mert ezeken nincsenek pecsétek, tehát nem lehet tudni, mikor kezd.
Úgyhogy ez szerintem egy eléggé nehéz ügy. Nem tudom, hogy van-e jó megoldás, de az biztos, hogy ezek a panaszok létezőek, és szerintem nem egyedi esetről van szó. A másik viszont, hogyha már itt, ez viszont nem, ugye nem csak tipikusan a közüzemi számlákhoz kapcsolódik, de ha már a csekkes befizetésekről, tehát a számlák kifizetéséről beszélünk, akkor itt azért egy perc erejéig megemlékeznék egy számomra teljesen érthetetlen jogszabályváltozásról, ami talán egy-két évvel ezelőtt került bevezetésre, ugye, hogy most már azt jó tudni a fogyasztóknak, hogy nem az az időpont számít a befizetés határidejét illetően, amikor mi postára adjuk a számláinkat, hanem amikor beérkezik, azért ez egy számomra eléggé furcsa szabály, hiszen onnantól kezdve az én hatókörömből kikerül, azt pedig a posta törvényből tudjuk, mi korábban az egyesület, ahol dolgoztam, komoly média kampányt is folytatott az ellen, hogy tulajdonképpen a postának mondjuk az, hogy jogszabályi felhatalmazása van arra, hogy egy bizonyos, nyilvánvalóan a leveleknek a töredékét, de egy bizonyos töredékét elveszítse effektíve, és ezért még igazából számon sem kérhető, kivéve persze egy bizonyos fajta leveleknél, de az általában a feladott leveleknek egy részét el is veszítheti, tehát innentől kezdve megint csak az a kérdés, hogy a fogyasztó mit tehetne azért, hogyha ő nem tudom én, 2-3 nappal hamarabb még föladja, akkor az beérkezzen. Tehát nem értem.
Erre azt kell mondjam, hogy furcsa állom, hogy ezt mondod, hogy ez számodra nem elfogadható, vagy nehezen érthető. Én azt gondolom, hogy ez a természetes. Tehát ha belegondolsz, ha neked valaki tartozik pénzzel, mondjuk messze lakik, és mondjuk berak egy borítékba, és úgy küldi el neked, hát aztán neked édes mindegy, hogy ő mikor, kinek adta oda, hogy vigye el hozzád, milyen borítékba raktad-e, kire bízta rád, neked akkor föl megfizetve, ha te készhez kaptad azt a pénzt. Addig bármit csinál a te adósod, te azt mondod, hogy nem fizette addig ki. Ugyanígy a készpénz átutalási megbízás, mert az ugye, amit cseknek nevezünk a postán, én egy megbízást adok a postára, hogy az általam a postán befizetett pénzt juttassa el az általam megadott személynek. Az majd akkor kerül kifizetésre, ha ténylegesen meg is kapta. Tehát azt gondolom, hogy az a része teljesen rendben van, hogy akkor van kifizetve az összeg, ha megkapta a jogosult. Az más kérdés, tehát abban valóban van igazad, hogy ennek mennyi átfutása ideje kell, hogy legyen. Erre viszont ugye köztem, mint a pénz feladójára, és a posta közötti van egy tulajdonképpen egy szerződés, amikor ezt a készpénz átutalási megbízást adom a postának. Azt elő kell venni, most ugye nem készültem, a postának az általános szerződési feltételeit, az részletesen tartalmazza egészen biztosan, hogy neki hány munkanapja van arra, hogy ezt teljesítse. Ha ezt teljesíti, akkor ő szerződésszerűen járt el, ha nem, akkor számon lehet rajta kérni. Hogy...
Nem lehet számon kérni, mert van egy olyan jogszabályi felhatalmazás, hogy 2-3%-át a leveleknek elveszítheti, és szerintem nem lehet olyan normális statisztikát, hogy melyik az a 2-3%, vagy hogy
most
az
enyém az benne van. Beszélünk, hanem készpénzátudási megbízás, hogy az ilyen határidővel teljesíted, az teljesen más, mint egy levél küldemény feladása. Hát az biztos olyannak...
De mondjuk egy szerződést veszít el a posta, akkor azért az gáz, vagy egy felmondást
igen, tehát az más, hogyha egy olyan levél tűnik el. De az megint, tehát most más a készpénzátutalási megbízás, és más, hogyha egy levélküldeménnyel valami probléma történik. Ha egy levélküldeménnyel történik valami probléma, ott mások a felelősségi helyzetek, nyilván az kell, erre az a megoldás, hogyha valami fontos levelet küldünk el, mondjuk egy felmondást, akkor nyilván akkor azt adjuk fel ajánlott küldeményként, az esetleg térti bevénnyel.
Ha minden igaz, akkor van hallgató, csak nektek fülest kellene felrakni ahhoz. Remélem be is van dugva. Halló?
Jó napot kívánok. Egy kicsit szabad konkrétumot is mondani.
Igen, persze.
Tehát ne menjünk el a postához, jó? Tehát közüzemi cégeknek a díjfizetési, illetve számlakiküldésük. Én azért szüntettem meg a postai csekkeket, mert mindig később jött meg a számla, mint amikor bán be kellett volna fizetni. Ugye ez bizonyíthatatlan. Átértem azt, hogy elektronikusan kérem ezeket, és elektronikusan fizetem. Ebben az esetben ugyanis látható, hogy mikor küldi ki a számlát, illetve mikor van befizetve. Érdekes módon ezt az elektromos műveknél, a gázműveknél mindenhol lehet csinálni. Kivétel ez az úgynevezett DBH, ami a víz és csatorna műveket csinálja, ugyanis olyan rettenetesen, komplikáltan és későn küldik el, hogy még így is portóköltségeket, illetve nem portóköltséget, hanem késedelmi díjakat számítanak fel az általuk elküldött számlára.
Igen?
Egyszerűen valahogy ez kellene akkor az igen tisztelt fogyasztóvédelmi szolgálatnak megnézni, hogy miért ilyen komplikált a rendszerük, illetve miért nem lehet egy átlátható internetes rendszert csinálni nekik. Ha meg lehet kérni természetesen a szakember urakat erre, hogy a fogyasztóvédelmet nézze meg a vízműveknél ki.
Ugye az egyik az, hogy azt is érdemes tisztázni, hogy fogyasztóvédelem alatt mit értünk, tehát nyilvánvalóan egy civil szervezetnek, egy békéltető testületnek, illetve egyéb hatóságoknak is, mondjuk egy Magyar Energiahivatalnak, vagy pedig egy Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak más jogosítványai vannak. Mi biztos, hogy nem fogjuk tudni ellenőrizni, akik itt a stúdióban ülünk, azt, hogy milyen eljárás folytat mondjuk jelen társaság. Annyiból köszönöm mindenképpen a fogyasztónak a betelefonálását, hogy ez egy olyan visszajelzés, hogy akkor valóban jól sejtettem, hogy ez nem egy egyedi történet, és hogy itt valami gond van ezzel a dologgal, a számlázással. El kell akkor valóban gondolkodni azon, hogy milyen hatóság felé lehet jelezni azt, hogy ennek tényleg érdemes volna utána járni.
Igen, tehát mi, mint békéltető testület, valóban annyit tudunk tenni, és akkor majd igyekszünk is ebben eljárni, hogy a hatóság felé, ugye, aki mint hatóság eljárhat felügyeleti szervként, jelezzük a problémát, felhívjuk rá a figyelmet, és aztán reméljük, hogy próbáljuk nyomon követni, hogy történik-e valamilyen intézkedés ebben az ügyben.
Én csak azért mondom, mert én kétszer mentem el a békéltető testülethez, és mind a kétszer a békéltető testület megállapította, hogy ez fogyasztóvédelmi probléma, tehát
igen,
az adott bármilyen probléma, ami volt, és ő abban nem tud, vagy nem lehetséges.
Igen.
És mindig azon csodálkoztam, hogy ő akkor hivatalból miért nem adja át a fogyasztóvédelemnek.
Tehát most erre már behetnék eljárási szabályokba, de nyilván, hogyha olyan probléma merül fel, akkor ezt jelezni szokta a békéltető testület. Legalábbis a mi békéltető testületünk gyakorlatából azt tudom mondani, hogyha olyan probléma merül fel, akkor igyekszünk közvetlenül is jelezni az általunk illetékesnek vélt hatósághoz.
Én megköszönném, ha ez hivatalból lehetne, de hát ha nem megy, akkor valahol törvényt kell majd módosítani, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságnak ez benne legyen a békéltető testületnek ez benne legyen az egyik jogosságában, mert tulajdonképpen a fogyasztó az ide-oda pattog sokszor.
Igen, ezt sajnos mi is tapasztaljuk, hogy valaki beadja egy panaszát valahova, és akkor két-három helyre küldözgetik, mielőtt egyáltalán olyan helyen landul, ahol érdemben foglalkoznak vele, tehát ez valóban sajnos előfordul, tehát azért is többek között tartjuk ezeket a műsorokat, hogy próbáljunk egy kicsit tájékoztatást gyújtani abban is, hogy hozzánk, mint békéltető testület, mikor, mivel lehet fordulni, és nyilván ez a hatóságok meg különböző szervek közötti kommunikációs elősegíti azt, hogy egy ügyintézőhöz, ha bemennek, akkor rögtön olyan tájékoztatást tudjon adni, hogy hova menjen az adott problémával az adott fogyasztó.
Köszönjük szépen
a hozzászólást. Lejárt a műsoridőnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. 25-49-68 természetesen a hallgatók rendelkezésére áll a továbbiakban is. Jövő héten szerdán találkozunk. Dr. Vándor András és Szép Gábor volt az én vendégem, a fogyasztó Pest megyei, és nem fogyasztóvédelem, Pest megyei békéltető testület munkatársa, és akkor jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Önöket pedig várom vissza természetesen a hírek és a zene után, folytatódik majd az adóvevő. Hey, la la, the stars are about to fall, so what you say, la la, the world around us.
Rádió 10.